Egy ausztrál Magyarországon. Gyerekkorában a vakációt talán az óceán partján töltötte a nagy korallzátonynál, és biztos nem gondolta arra, hogy egyszer majd Magyarországon fog élni. A változást talán az egyetem jelentette, meg egy nagy találkozás. Találkozás Kós Károly építészetével. A Katerka mai vendége Gál Anthony építész. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, én Sályi András vagyok. Mondtam a bevezetőben, hogy talán a vakációt ott töltötte a nagy korallzátonynál. Hát persze én fantáziáltam, de tényleg, hogy töltötte a vakációt gyerekkorában, amikor kisgyerek volt?
Hát a vakáció az egy picit másképpen felfogható ott, mert ugyanis az úgymond nyári szünet, az attól volt nyári szünet, mert akkor volt 8 hét, amikor nem kellett iskolába járni.
De hát ez a vakáció, persze.
De az nem július és augusztusban volt, hanem ez december és január volt. Szóval a nagy vakáció közepén ott volt az új év, meg ott volt a karácsony, amit ugye ebben a meleg éghajlatban, a tévén, meg a irodalmi könyvekben, meg a többibe ugye a havas téli ünnepségekről, meg időjárásokról olvastunk, ott pedig 30-35 fokba pálmafák alatt töltöttük azt az időszakot. De azt kell mondani, hogy ez csak relatív, ahogy a nagy korallzátony mellett, mert ugye 2000 kilométer hosszú, de a parttól különböző távolságokban van, tehát ahol én születtem, ez a nagy korallzátonynak a déli részhez van közel. Ugye, ha lementük a tengerpartra, amit gyakorlatilag légvonalban tőlünk körül 300 méter volt, ugye, csak a mangrove erdő volt, tehát az egy különleges fajta fa, de ha mit tudom én, 1 kilométerre mennék, akkor már a hamakas part szakasz lenne. Azért ott mindig tele volt a viharak után, a korán maradványokkal behazott részekkel, és a élővilág, a halak, meg a többi gyakorlatilag ugyanazok a fajták, mint amit kiért találtunk az átonynál, tehát rettenetesen nagyon szerettük a parton sétálni, meg ott lenni. Ugyanakkor én gyerekkoromtól kezdve nagyon tartottam attól, hogy a tengerben lakik cápa, és nyilvánvaló, hát amikor én kicsi voltam, jelent meg a Cápa nevű film is, és nyilvánvaló ez a rettenethez egy kicsit úgy hozzájárult, de nagyobb esély volt az embernek, hogy az úton elüssön az autó, mint hogy cápával találkozom, de mai napig én tulajdonképpen tartok úgy a tengertől, de nagyon szeretem a tengerpartot.
Na de hát úszni biztos megtanult, meg nyilván úszott a tengerben.
Hát a tengerbe belementük egy kicsit, megtanultam úszni, mert muszáj volt, mert akik tenger mellett élnek, az kötelező, de furcsa módon azt kell mondani, hogy ebben a 30-35 fokban azért a 24-25 fokos medencevíz, ugye, mert volt egy 50 méteres külső medence a városban, az azért hideg volt, ugye? Az is egy ilyen furcsaság, és azért engem 5-6 éves koromban azért úgy tanítottak úszni, hogy bedobták a 2 méteres hideg vízbe, aztán nem feltétlenül mondanám, hogy ez egy kellemes emlék volt. Tehát a cápa meg a hűvös vízzel együtt az azt jelenti, hogy én nem a vízbe tudtam gyorsaságot kifejteni, hanem később a két kerékkel a biciklin tudtam valamilyen szinten jól érezni magamat.
Ha már szó esett a karácsonyról, meg hogy Ausztráliában meleg volt decemberben, akkor az lehetett furcsa, amikor Magyarországon az első karácsonyát töltötte, és talán éppen esett a hó.
Ez is egy érdekes kérdés, mert most már tudtam figyelni ezt két oldalra, mert sok olyan embert láttam, aki először tapasztalja Ausztráliában a karácsonyt, és rendkívüli furcsa nekik. Én viszont abban a világban születtem, ahol ez volt a természetes. Ugyanakkor abban a természetességben, hogy ott meleg van karácsonykor, ugyanakkor azt is tudtunk, hogy van egy másik valóság, tehát mi tisztában voltunk azzal, hogy sok helyen a világon karácsonykor tényleg hó van, vagy hol lehet, hideg lehet, hogy tulajdonképpen a karácsony összefügg a fény születésével, meg a többivel. Ez egy kicsit nehézebben megérteni ezt Ausztráliában, mert az a leghosszabb nap. De sok minden így van, hogy az egyik igazság mellett ott van a másik a háttérbe. Tehát igen, furcsa volt, de abból a kettőségből születik az a vágy is, hogy megismerjük azt a másikat. És így azt lehet mondani, hogy különösen abban az időben, de szerintem az ott is igaz, hogy az ausztráliai emberek sokat utaznak, és mi is szüleim elhoztak minket Európában 81-be, tél végén, tehát februárban, de egészen nyárig maradtunk, és főleg azért, hogy ismerjük azt a helyet, ahonnan származik sok mindent, amit a mi saját kultúránknak mondtunk.
Ha már a szüleiről szót ejtett, kik voltak a szülei, mit csináltak, és egyáltalán hogyan telt a fiatalkora?
Én szüleim tanárok, apám matek, fizika, anyukám irodalom, meg történelem, meg művészetet is. Szóval az én gyerekkorom, hát családi házba éltünk, mert az volt a szakásos, gyakorlatilag az emberek ott családi házba éltek. Mezitlábos gyerekkor volt, mert gyakorlatilag cipőt a templomba vettük föl, meg az iskolába, de azon kívül általában mezitláb voltunk. Hosszú nadrágot, az nagyon ritkán, mert a csópusi éghajlathoz az is ritkosság. Zakot sem nagyon tett, szóval azt lehet mondani, hogy kevés ruhával, mezitláb és boldog és szabad gyerekkorunk volt nekem. A húgom elég későn született, már 15 éves voltam, amikor ő született, tehát négy fiú testvért nőtt föl. Én egy 5 évvel idősebb voltam, mint a kövek között.
Tehát a legidősebb volt.
Én vagyok a legidősebb, igen, és utána 5, és utána az ikrek 6 évvel fiatalabbak nálam. Tehát az majdnem egy 3-as ikrek voltak, ha így nézzük. Szóval én egy kicsit külön voltam, de igen.
És akkor volt egy húga is?
Igen, igen, egy húga. Most is megvan mindenki ebből, de ő 15 évvel fiatalabb.
És akkor hogyan lett építész?
Hát én azt gondolom, már itt a szüleimnél kezdeném, tehát ebbe a körbe, tehát tanítottak, fontos volt nektek, tehát könyvek voltak hatan, de ők például apám az nagyon sokat segített a helyi egyik művésznek, akinek lett egy galériája, és hozott a ismertebb ausztrál festőktől munkákat. Apám segített, hogy tehát például az épület szégerét apám szitázta, rengeteg ilyen típusú dolgokat csinált, és néha vettek ezekből a képekből. Tehát a mi házunkban rengeteg festmény volt, meg részkarc, meg különböző rajz, meg egyéb ilyen dolog. Anyukám is szeretett volna művész lenni, de azért a hölgyeknek nem volt egyszerű az a pálya, tehát tulajdonképpen abban az időszakban azt, hogy apám ment egyetemre, az egy olyan dolog volt, amit az ő apja nem tudott, pedig nagyon jó eredményei voltak az iskolában. Tehát ez egy olyan időszak volt, amikor örülni kellett egy ottalán, hogy valamilyen szinten lehetett egyetemre járni, de szüleim is csak úgy jártak egyetemre, hogy tanárnak, tehát apám mérnök szeretett volna lenni, ugye anyukám művész, tehát ha a művész meg a mérnök, tehát itt az építészmérnök, ha azt a magyar szót használjuk, talán már nem áll olyan messze, de abban a szakmában azt a lehetőségét láttam, hogy lehet kombinálni ezeket egyrészt az átlátása a dolgoknak, és a szintézis a különbözőségeknek, és legyen a reál vagy a többi téma.
Jól tud rajzolni?
Azt mondják, hogy igen, az építészetre vették föl az egyetemen, amellett én már erőteljesen rajzoltam, festettem, és legelső alkalommal, hogy ösztöndíjjal érkeztem Magyarországra, a képzőműszti főiskolára érkeztem, és akkor egy ilyen festészeti ösztöndíjam volt, és akkoriban, ha az ember megkérdez engem, hogy én mi leszek, vagy mit szeretnék lenni, akkor az egyértelműen én a festészeti pályára gondoltam, hogy én már el vagyok indulva.
De akkor most is fest időnként?
Nem.
Abba hagyta.
Az egy érdekes dolog, hogy Ausztráliában, bár nagyon szerettem az építészetet, tehát a tanáraimtól, én azt gondoltam, hogy egy nagyon érdekes világot mutattak nekünk, és sok lehetőséget láttuk. A lehetőségek nem tükrözték ezt, tehát a fiatal kezdő építészeknek nem azt láttunk, hogy ezek az izgalmas építészeti feladatok vannak, hanem inkább be kell állni a nagy irodába, kockaházakat kell rajzolni a félődő városokba. Ez valahogy így nem láttam magamat ebbe. Magyarországon viszont...
Bocsánat, ne szaladjunk előre, hát hogy jött Magyarország egyáltalán? Jó, volt ez a bizonyos ösztöndíj, ez véletlen volt?
Hát itt vissza kell menni messzire, mert említettem előbb, hogy szüleim elhoztak minket Európába. Ja. Egy kicsit beszéltük arról, hogy mi van a háttérben, hogy ez a másik világ iránti kíváncsiság. Másrészt mi is ír, skót, angol, dán felmenőkből lettünk mi, úgymond törzsgyökeres ausztrálok. Szóval az is van benne, hogy egy kicsit megnézni a múltat. De amikor mi itt voltunk, pont azt hiszem Athénban voltunk egy kempingben, mert végül is kibéreltük egy ilyen lakókocsit, és mentünk körbe-körbe Ausztráliában, nagy a távolság, apám egyszerűen úgy ment itt, mint ott. Azt hiszem 30 ezer kilométert tett meg a 3 hónap alatt ezzel az autóval, aminek mind a 6-an elfértünk, és öcsémékkel kriketeztünk, az a nemzeti játékunk egyike. Bármelyik ilyen fadarabbal, meg egy labdával meg lehet játszani, és ilyenkor csatlakoznak a többiek, akik ugyanúgy ismerik ezt a játékot. És csatlakoztak olyan gyerekek, akiknek a szülei, bár ausztrálok, a kadályintézetbe voltak ösztöndíjasak. Éppen nyaralni voltak Athénba, és meghívtak minket. Tehát így 81-ben a 14. születésnapomat és néhány napot Kecskeméten töltöttem. És abban a 3 hónapos időszakban az egy nagyon emlékezetes dolog volt, és így már ráfókuszált egy kicsit a figyelmünk Magyarországra. Aztán, amikor már az egyetemre jártam, ami most már visszanézve csak egy pár évvel később, de a 14 éves valaki és a 18-20 éves valaki között azért mégis van egy pici különbség, de most már összemosódik a kettő. Azt lehet mondani, hogy az egyik tanárom magyar volt, és az egyik osztálytársam, évfolyamtársam, ő is úgymond ott született, ő már nem tudott magyarul, de a szülei igen, és az aztak neki Európából egy nagyon szép versenybiciklit, és én akkor versenyeztem, és akkor így összebarátkoztam vele, és így sokszor jártam az házába, és nagyon összebarátkoztam anyukájával, aki a egyik egykori főpolgármesternek az unokája volt, egy Budáról számozó hölgy, és az nagyon-nagyon érdekesnek találtam ezt a légkört is, meg ezt a barátságot is, és így, amikor az egyetemi falon hirdetve láttam egy ösztöndi lehetőséget. Tulajdonképpen ugyanaz az ösztöndi program volt, mint amivel ezek a kadályintézetben tanulók voltak itt azelőtt egy pár éve, hogy lehet a művészeti téren jönni, akkor én ezt megpályáztam. És így tulajdonképpen az a utolsó hiányzó csöpp, hogy az kell hozzá, hogy sikerüljön ez a pályázat.
Na de ez csak néhány hónap. Hogy jött mindehhez Kós Károly?
Hát ez a néhány hónap, az egy nagyon hosszú néhány hónap volt, és lett belőle több is utána, de olyan volt, mintha az ember újra született volna. Tehát képzelj el, hogy Londonba mentem majdnem egy évig, tehát amikor befejeztem az első, ma már úgy mondanak, hogy alapképzést, akkor el kell menni dolgozni, világot látni, stb. Akkor is lassan működött a bürokrácia, tehát nem volt válasz a Magyar Minisztériumból, a Szalai utcából. Tehát akkor én elmentem Londonba, és már 10. hónapban voltam szerintem, amikor kaptam hírt, hogy megsikerült a pályázat, és akkor, hogy lehet jönni, meg stb. Szóval el lehet képzelni, hogy a Ausztrália után a Zöld Angliából egy február elején érkezek egy malév géppel, akkor még valamelyik ilyen tupolév fajta géppel, ebbe a sötét, barna, fekete színű, szürkés, téli, ködös időbe, és úgy, hogy nem érkezik senki a reptérre, a minisztériumból, és akkor a néhány hónap alatt a londoni magyar nyelvtanulás után felszedett néhány szavakkal, a 2 forintosokkal próbálom felhívni a Szalai utcát, hogy mitevő legyek, és utána már pár óra múlva már tartozkodom itt egy lakásba, úgyhogy nincs még pénz ennivaló a hűtőbe, a fekete-fehér tévébe, a orosz és a magyar csatornák között túl nagy különbséget nem tudom tenni, de találtam egy kis kockacukrot a szekrénybe, és eszem azt, akkor ugye egy másik világba kerültem, pozitív értelembe.
Tehát, ez mindez, amit elmondott, nem nagyon hívogató úgy első hallásra.
Nagyon más volt. Tehát azt is el lehet képzelni, hogy kívülről nézve más volt ez a világ, mint ahogy belülről alkotják a képeket. Nekünk az egy olyan világ volt, amiről nem tudtunk semmit. Jóformán, tehát még a fa alatt volt a helyén, olyan nyelven irodik majdnem minden itt, ami a legtöbb ember a világon nem érti. Ez egy rétélyes, izgalmas világ volt, És utána, amikor az ember sétált ebbe a városba, ugye akkor már minden, tehát nem voltak kifestve a házok, ugye, tehát ez a por, ez a sötét szín, meg stb., de ez az egész dolog, ennek volt egy ilyen nagyon-nagyon különleges atmoszféra. És utána volt benne élet is, tehát elég hamar felfedeztük az életet is benne.
De ez 1980-as évek?
Ez 89 február.
Hát akkor ez a hát sorsfordító idők.
Így van, tehát akkor kerültem ide, és elég hamar megkérdeztem, utána másnap jött a tolmács, aki segített egy kicsit, kérdeztem, hogy hova kell menni, elkezdtem járni a képzőművészeti főiskolára, az Epres kertbe, kaptam műterembe helyet, aztán elmentünk itt, vagy elmentem én, mert akkor még egyedül voltam, de elég hamar lehetett más emberekkel találkozni, sörözőbe, ilyenfajta helyben, kiállításokra, stb., és bár egy világ hosszúságnak tűnt, de két hét után szerintem találkoztam a leendő feleségemmel is. Szóval úgy nagyon lassan mentek a napok, de nagyon tele voltak, minden nap egy világ volt, mintha lelassítottak volna mindent.
Na, két kérdés, az első az lényegtelen. Itt a barna sör nem olyan népszerű, mint Ausztráliában. A barna sört vagy a világos sört szereti jobban?
Hát, ahol én születtem Queenslandben, ott nem volt egy magas szintű sörkultúra, sokat ittak sört, és az inkább a világos sör volt, és azon belül is elég vizes. Szóval elég hígnak mondanának azt.
A fontosabb kérdés az, hogy megismerte a feleségét, de teltek múltak az idők, és vissza kellett mennie. Ausztráliába letelt az ösztöndíj.
Hát ez volt a kérdés. Tehát vállaltam munkát egy nyelviskolába, ami azzal együtt járt, hogy kaptam egy újabb tartózkodási engedélyt, mert ugye munkahely kellett, mert abban az időben még, ugye az volt ez az időszak, amikor mindig be kellett jelentkezni a rendőrségnél, meg mindenféle ilyen dolog. Tehát így megoldottuk ezt, együtt leköltöztük Ráckevére, azt gondoltuk, hogy na, az egy jó hely, följártuk. Én tanítani, volt egy műtermem Dömsődön, ott festegettem, feleségem még befejezte az utolsó évet az egyetemen, és eldöntöttünk már azon a nyáron is, hogy akkor össze fogunk házasodni.
És akkor nem gondolta arra, hogy ágyú Ausztrália, és a testvérek, és a család, a szülők, és minden, ami ott maradt, a meleg, a forróság?
Hát amikor ide jöttem, ugye hajtott egy vágy, hogy majd én festeni fogok, meg találtam itt a feleségemre. Ez egy nagyon izgalmas környezet is volt. Fél év után már azért valamelyest inkább magyarul beszéltem, tehát a magyar szavak inkább többségbe váltak a mondatokban, mint az angol. Tehát szóval meg tudtam magamat értetni. És az egy olyan időszak volt, egy izgalmas időszak volt, egy nyitott ez a világ, tehát akkor döntötték le a falat is, akkor kezdték utána majd elszállítani ezeket a vörös csillagokat, meg minden élet volt. Szóval nem úgy gondolkoztunk feltétlenül. Aztán később egy picit feleségemmel együtt kimentünk Ausztráliába, mert nekem be kell, tehát úgymond mesterképzést úgy döntök, hogy ezt be kell fejezni, hogy legyen becsületes végzettség, stb. Feleségem is beiratkozott a bölcsészkarra, ott is az ausztrál kultúrát, irodalmat tanulta, stb. Tehát minden tantárgyat elvégzett, és akkor elég hamar rájöttünk, hogy hiányzik ez a pesgés, meg az a fajta izgalom, ami itt volt, és
mert ott egy kisvárosban voltak?
Nem, Brisbane-ben az már a harmadik legnagyobb város. De más a tempó, más az élet ott, tehát nyugisabb, hosszabb időt élnek az emberek, lassabban telik az idő.
És akkor visszaköltöztek Magyarországra, ha én jól gondolom, de Kós Károly hogy jött ebbe a képbe?
Itt közben egyszer csak úgy megjelent, hogy ez mi módon történt meg, azt így úgy tudnám mondani, hogy nem tudott volna megjelenni, ha a magyar emberek szívébe és tudatukban nincs jelen, az az egyik, és nem tudott volna megtörténni, ha Kós Károly nem része annak a nemzetközi mozgalomnak is, amelynek az ő művészete és szempontrendszere része. Utóbbit azért mondom, mert az én kedvenc tanáraim Ausztráliában egy olyan fajta építészeti örökséget adtak át, aminek a gyökerei a 19. századi Anglia, de azon felül még mondjuk a 20. századi Finnországban található.
Ez két külön világ.
De az egyik részben keletkezett a másikból, különösen a századfordulón a finnek, és világszerte is az angol arts and crafts mozgalomra ráépülve, tehát a Frank Lloyd Wright is tulajdonképpen Amerikában ugyanennek a fajta mozgalomnak a része, úgymond.
Szóval bologatok, mintha tudnám, miről lenne szó.
Igen. Szóval világszerte azt lehet mondani, hogy egy olyan építészet, aminek az emberi léptéke jelen van, az a gondolat, hogy az építészet és a művészet is az emberiség szolgálatában van, hogy az szépségében az emberi munkája, a kézmunkája, az iparművészek bevonása benne van.
Ha azt mondom, hogy a 20. század elején mondjuk Magyarországon Medgyaszay István, ez az irányzat, az körülbelül stimmel?
Ő is egy ilyen, tehát Magyarországon, ha lefordít a magyarra, akkor nyilvánvalóan a Lechner Ödön itt az egyik első, tehát a szecesszió, a századfordulós építészet, az az építészet. De utána ez rendkívüli gazdag módon jelent meg Magyarországon, nagyon sok impulzusból, mert akkoriban nagyon-nagyon sokat építkeztek Magyarországon, és nagyon jók voltak az építészek is. Tulajdonképpen ez egy külön egy órás beszélgetés, hogy erről beszélünk, de igen, tehát ezt lefordítjuk Magyarországra, akkor ilyen. És tulajdonképpen ez az angol iparművészeti forradalom, ha így mond, aminek kihatása volt, és összefüggött azzal, hogy a családi ház, ugye, ami addig nem nagyon volt műfaj, és az a ház, ami be van rendezve, hát mint itt is ülünk egy Kocskályó által tervezte széken, tehát ami olyan tervezett és kézzel csinált bútorokkal, tárgyakkal, szőnyegekkel, egyébekkel van megépítve. Erről beszélünk, és ez nagyon sok esetben a népművészetre is rátámaszkodott. És a finnek voltak olyanok, akik erre a hatásra, szintén a finn népművészetére, és egy kicsit ennek az angol formavilágára kialakítottak egy saját félét. Kocskároly viszont azokkal egyenes kapcsolatban volt. Tehát amikor én láttam az ő házait itt, akkor én már összetudtam kapcsolni az ő munkáját azokkal a munkákkal, amit az én tanáraim mutatták nekem előadásokban. Tehát összetudtam kapcsolni Kocskárolyt azzal az építészeti örökséggel, amit nekem adtak át abba a távoli országban. Tehát ez az egyik oldala. A másik, ami a magyar részéről érdemes, nagyon befogadóak voltak itt a magyarok. Egy kicsit az is volt benne, hogy szerették nekem elmondani dolgokat, hogy mi, hogy van, stb. És persze sok izgalmas helyszín volt. De az egyik volt annak idején az Ecseri piac. Ugye? Tehát én szerintem ezt nem kell túlságosan ecsetelni.
De 500 forint volt egy farmárnadrág, 970-es, 80-as évek.
Igen. Szóval tele volt izgalmas dolgokkal, régiségekkel, mert a mi családunkban mindig a régi dolgok is mindig érdekeltek, és hihetetlen érdekes dolgok voltakat. De kivitt az egyik srác, kivitt engem oda, de azt mondta úgy közben, hogy hát igen, megyünk oda, de közben meg fogom neked mutatni valamit. És elvitt a Vekele telepre, és megmutatta nekem a főtéri házakat, és azt mondta, hogy na, ez Kocskároly terveztető. Na, ezt nem csinálta volna, ha azt nem gondolja, hogy egy ilyen építész palántának, meg közben valaki, aki itt van Magyarországon, hogy annak nem volna érdekes számára.
Ez egy reveláció volt, meglátni a Vekele telepet?
Hát mondjuk ez az elején az csak egy adat volt, tehát egy találkozást. Utána például baráti körben, leendő feleségemmel, a kollégiumi barátaival Szentendrén sétáltunk. Hát biztos most is úgy van, de utcán árultak könyveket, ilyen-olyan, stb. És akkor megálltak, és azt mondták, na, ezt megveszünk neked. És ez tulajdonképpen a Bercsényi 28-30-as, tehát az BME építész hallgató kollégiumának a kiadványa, 83-as, Kocskárolyról, amit a századik évfordulójára adták ki. Na, azt megvették nekem, és azért rendkívüli gazdag és sok mindenfajta anyag volt benne, és akkor így kaptam egy ilyen albumot, és utána nyilvánvaló lapozgattam, meg nézegettem, meg stb. Tehát ez volt egy második. Egy harmadik például a Decemberben természetesen akkor a tévén néztük, hogy Ceausescu-nak ugye ott történt, ami történt, és akkor rendkívül nagy megmozdulás volt Erdély irányába, és így úgy döntöttük, mivel február elején volt az esküvünk, hogy akkor Nász útra, akkor mi felszállunk egy vonatra, és kimegyünk Erdélybe.
Na, hát nagy kaland.
Ez nem feltett, ha azt tudjuk előre, hogy mi lesz, lehet, hogy az ember azt mondja, hogy nem megy ki, hát nem hagynánk ki semmi, de mégis azért ez nem volt azért egyszerű dolog. Tehát az, hogy valakinek abba a világba kellett élniük sok évtizeden keresztül, mi csak egy pár napot éreztük abból, mert azért nem tűnt el az a világ egy pillanat alatt, és látszik, hogy nagyon kemény világ, de Csíkszeredában mentünk föl, ahol Mária néni, aki távoli nagynéni, de a távolisághoz képest sokkal közelebb álló nagynéni, oda mentünk, be tudták fogadni minket, mert az sem egyszerű kérdés volt még mindig akkoriban, és ő a Csíksomlyói gimnáziumban tanított, de kivitt minket Csíksomlyóról is, és ott is azt mondja, hogy ja, itt van ez az iskola szembe, amit Kocs Károly tervezett, ugye, és akkor mondjuk, hogy három az igazság, szerintem az itt ebben a környezetben, azt nem kell túl sokszor elmondani.
Az egy remek épület, ez az iskola.
Igen, és azt lehet mondani, hogy így összeállt, hogy már kezdtem úgy ráérezni, hogy itt van egy ember, aki sok minden hova jelenik meg, és sok minden hova kihatott. És én úgy éreztem, mivel készültem hazamenni a tanulmányomat befejezni, tudtam, hogy egy szakdolgozatot kell írni. Én azt gondolom, hogy akkor én elmondom otthon a tanáraimnak, hogy itt van egy ilyen építész, és itt vannak ilyen házak, és itt vannak ilyen dolgok, és így született angolul nekem egy szakdolgozat, amivel meg is kaptam a szakdolgozat díját, amikor átvettem a diplomát.
Tehát tetszett az ausztráloknak?
Nagyon tetszett nekik ez az egész dolog, és különösen ezeknek a tanároknak az nagyon-nagyon tetszett. És igen, és azt lehet mondani, hogy amit viszont nem tudtam, ugye két dolog jellemezte engemet különösen akkoriban, nem tudtam, hogy hol voltam igazániból, tehát nem voltam megkötve azokkal a fajta szabályokkal, tehát az én gondolataimat nem kötötte meg mindent, amit valaki, aki itt nőtt föl, az megkötötte volna. Tehát én láttam, hogy itt van ez a dolog, nem ismerik, dokumentálni kell, írni lehet volna, akkor én elkezdtem csinálni. De a másik tényező, ami kapcsolódik ahhoz, hogy viszont a korábbi, azt megelőző időszakban magyar nyelven és magyar környezetben, meg Erdélyben nem volt olyan egyszerű könyveket írni, megjeleníteni szövegeket, Kocs Károlyról, stb. Szóval én éppen megjelentem ezzel a naív, friss hozzáállással, nekiálltam a témához, és egyszer csak kiderült, hogy nem csak, hogy angol nyelven, hanem pillanatok alatt, mert amikor visszajöttünk Ausztráliából a kint tartózkodás, tehát a két év mesterképzés után, egy újabb ösztöndíjat kaptam, és az Építészeti Múzeumban jártam, ott voltam ösztöndíjas, és a szakdolgozatom az első világháború előtti időszakról szólt. De addigra már voltak több könyvem, és abban az egyikben volt Kocs Károlynak egy listája, amin rengeteg erdélyi cím volt és ház, és azokról nagyon keveset lehetett tudni. Szóval én ezt így beírtam mindent a számítógépbe, kinyomtattam, és elkezdtem járni egy-egy hónapra Erdélybe, bejártam ezeket a címeket. Néhány évig csináltam ezt a dolgot, és egyszer csak, és folyamatosan mellette ilyen fotókiállításokat, meg egyébeket csináltuk, tehát azok is jó alkalmak voltak, hogy több emberrel találkozunk, és egy néhány év után egyszerűen gyakorlatilag mindig beírtam szeruzával a listára, hazaérkeztem, azt utána megint begépeltem az egészet, bővült a lista, meg a stb. És egyszer csak látszott, hogy ebben van egy könyv.
És megszületett egy könyv Kocs Károlyról, ami Magyarországon egy óriási nagy dolog volt, és ezt pont egy ausztrál írta. Mert egy olyan könyv született, ami korábban Kocs Károly építészetéről ilyen mélység egyszerűen nem volt.
Igen, hát Amikor jártam Erdélybe különösen, akkor ugye nem volt még fénymásoló nagyon, azt sem kell túlságosan magyarázni szerintem, hogy miért nem volt. Nagyon sokszor eldugott helyeken voltak ezek a rajzok, még ha a városban is volt, akkor voltak eldugva, mert azért nem lehetett ezeket úgy kirakni. Azért kézzel másoltam, rátettem a pauszt, áthúztam a rajzokat sok esetben, és ez papír volt, tehát volt, amikor két bőröndöt szipeltem a hátamon, mert nem volt hátizsákom meg többi, tehát fizikailag hordtam ezt a dolgot a vállamon, és egyszer csak úgy elkezdett úgy nyomni, hogy azért ezt le kell tenni az asztalra úgy, hogy mások látják, mert akkor, ha nem, akkor széjjel megy. És valóban, amikor ez elkészült, akkor úgy éreztem, hogy lekerült a vállamról mert tulajdonképpen itt nem csak a papír volt a dolog, hanem ahogy mondtam, végig itt mindenki, én azt gondolom, hogy úgy állt hozzám, hogy hát ennek a érdeklődő emberkének elmondjuk ezt meg azt, és ebből lett az az életút, amitől én azt gondolom valamint, hogy azt lehet mondani, hogy magyar lettem. Tehát, hogy lejárva azokat a helyszíneket, ahol a Kós Károlynak volt valami köze, találkoztam azokkal az emberekkel, akik még kapcsolódtak hozzá, vagy annak a leszámozottja, vagy valamilyen szinten lekapcsolódtak. Azon keresztül megértek, közben elolvastam az ő írásait, és ő azért tanár is volt, tehát az ő feladata részben volt nagyon sok mindenről fönntartani a magyar kultúrát abban a vidék. Tehát amikor az ember a Varjú nemzetséget elolvassa, de közben dolgozik Kolotaszeged, meg találkozik a kolotaszegiekkel, akkor másképpen érti ezt a Varjú nemzetséget is, hogy mi volt Kós Károly szándékosod. Tehát annyit akarok ezzel mondani, hogy a könyv az egyik oldalán egy lenyomat ennek a dolognak, de nekem személyesen az annál sokkal több volt részemről, mert anélkül nem lettem volna az, aki vagyok.
Azt mondja, hogy magyar lett. Most akkor magyar vagy ausztrál? Vagy egy ausztrál-magyar?
Na, ez egy... Én azt gondolom, hogy például a katolikus egyház, meg az egyház történetben, azt hiszem a kalszedoni zsinat, ami a 400-as években, az általában az isteni kettős, vagy a Krisztushoz kapcsolódó kettőségről vitatkoztak, hogy na akkor ez 50-50 százalék, vagy ez 200-100, tehát 200 százalék, vagy az egybe ilyen meg olyan. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, hogy az ember nem lett kevesebb ausztrál, de ugyanakkor magyar tudott lenni. Magyar lett, és él ez a kettőség, ami egyszerre jelen van valamilyen szinten. Tehát nem tudom én ezeket a dolgokat elválasztani egymástól, de egyszer csak észrevettem, hogy úgy érzem, hogy itthon vagyok.
Kicsit el is érzékenyült. Ezek után például az, hogy az állatkert főépítésze lett, és az állatkertnek Kós Károly elválaszthatatlan, ez a dolgok folytatása volt egyértelműen.
Ezek a dolgok, pont a lányomnak mondtam, hogy a dolgok értelme mindig utólag látszódik, ilyen értelme, addig csak hinni kell. De amikor az első kiállítást csináltam, ami a Kós Károlyról 93. decemberben nyílt meg a Kós Károly születésnapjára, a kósterembe, akkor abban benne volt sok oldala a Kós Károly építészetnek, benne volt a mezőgazdasági oldala is, mert főleg Erdélyben a vidék fönnmaradásához az a mezőgazdaság, a falusi életnek a fönntarthatósága nagyon fontos volt, és erről betettem dolgokat. És betért egy ember, Rázs Gábornak hívják, aki akkoriban a Gödöllőn tanított, és egy építész volt, és mondta, hogy ő nem tudta ezt a részét Kós Károly életművének, és ebből két dolog lett. Rázs Gábor 98 és 2002 között az Ybl Miklós főiskolának a főigazgatója volt. Tulajdonképpen az ő székébe ülök most.
mert dékán itt az Óbudai Egyetem Ébül Miklós karának a dékánja.
És ez Gábornak köszönhető. A kapcsolatunk abból indul el, és a közös szakmai érdeklődésünkből indul. Ugyanakkor jól ismert az állatkertnek a igazgatóját, és beszéltük arról, hogy kéne egy állandó hely ennek a kiállításnak, és azt mondja, hát megkeressük az állatkertet, hogy hát ha van egy olyan hely, ahol ezt a kiállítást majd lehet vinni. Nem lett úgy kiállítás, mert maga az állatkert a kiállítás, ha így nézünk, de azóta természetesen más tervezők is dolgoztak az állatkertbe, de az akkori igazgató ideje alatt nagyon-nagyon sok olyan ház is visszaépült, ami időközben megsemmisült, vagy olyan állapotba került, hogy már nem volt értékelhető, és tulajdonképpen azt hiszem egyetlen egy kós épület hiányzik ma az állatkertbe a 16-ból. Tehát gyakorlatilag, ha az ember bemegy ma az állatkertbe, azok mind ott vannak. Szóval tulajdonképpen amit akarom mondani, hogy végül is volt, amikor volt egy kis kóskiállítás, meg ezt, meg azt, de idők során bekerültem oda, sokat dolgoztunk a házakon, és végül is sikerült hozzájárulni ahhoz, hogy ez a Kóskároly féle világ az újra látható legyen.
Az elefántház, tudom, hogy például nem volt az elefántház olyan, amilyen most.
Hát az elefántház az egy külön dolog, mert ahogy meséltem, nagyon sok ember segített nekem itt az idők során, de a Kóskárolyon is nagyon sokan segítettek, mert ő nagyon fiatal építészként, gyakorlatilag 25 éves építészként bíztak meg, frissen végzett építészként bízták rá az állatkert tervezését, de aki rábízta a Neuszlos Kornél, ő egy tanácsos volt, vagy tanácsadó volt a fővárosnál, és tulajdonképpen a főbejárat meg az elefántházat ő tervezte. Nem minden épület az övé, de nekem az egyik első feladatom volt, hogy abban a világban, amikor az a szecessziós világ, ezeket a díszített házoknak a világa egyáltalán nem volt, tehát gondoljunk vissza, hogy akkoriban a Gresham még egy üres, félbehagyott épület volt, tehát a Lánchídnál a Central Kávéház, hát ez inkább az ötvös klub volt benne, de az a helyreállított kávéház még nem alakult ki, és egyáltalán nem volt jellemző, hogy megtaláljunk sok-sok helyen lenyomat ennek a szép, szecessziós világnak. És az elefántház is ebbe esett, hogy nem volt található ez a díszítőfestés, eligén el volt nyomva ez a sok zsolnai, ami benne volt, és nagyon nagy küzdelem volt akkoriban elfogadtatni, hogy igenis érdemes és szabad helyreállítani és visszaállítani ezt a világot, és ráadásul szakatlan is volt. Tehát a szem nem volt hozzászokva, hogy ilyenek vannak. Azóta ez nagyon megváltozott, mert nagyon-nagyon sok helyen találhatóak már ezek a házok, de akkor még előtte ugye nem is nagyon szerették bizonyos időszakban, ha ezek megvannak, és ez a 30-as évektől indult ez a folyamat, hogy inkább ez egy kicsit sok, de most már nagyon büszkék vagyunk megint erre a világra.
Ha az a kérdés, hogy a három legkedvesebb épülete az melyik, akkor én azt mondanám, hogy biztos benne van a háromban a kápolna a gyilkostónál.
Hát az biztos, hogy benne van köztük, de egy épület kapcsán mindig, hát beleépül sok minden, tehát nem csak a puszta anyag van benne, de az a része az ember életébe. Tehát a keletkezésének, a fölépítésének az időszaka, a sok ember, aki részt vett benne, a sok gondolkodás, hogy ez hogy legyen, az a lehetőség, amit egyesek véletlennek, mások valahogy más módon gondolják el ezekről a dolgokról, azt, hogy Hajdó István Eszperes annak idején megkért minket, hogy tervezzük meg ezt a házat, és az a találkozás tulajdonképpen azért, mert tudtunk, hogy Kóskároly is tervezett oda egy házat, ami nem épült meg, és kerestük a terveket. Azt lehet mondani, hogy Kóskároly terve, azaz a rétett fiókban lévő üzenet, ami tulajdonképpen oda vitt minket 60 évvel később, 65 évvel később, hogy találkozhassuk ott a helyszínen a Eszperessel, és így lett a végén a valóság, tehát az Isten működése egy nagyon nehezen érthető dolog, és azt, hogy utána nagyon sokan a környékből hozzátettek a saját kezük munkájukkal, hogy ez a ház épüljön, igen, ez egy 5-6 év az életemből, egy nagyon kedves időszak.
5-6 év az életéből minden épület, amit tervezett, és ami megépül, az mind ilyen, hogy ott van a történet, és ott vannak az emberek, és akkor, ha fölnéz, akkor azt látja, hogy igen, XYZ barátom, kollégám itt volt, segített?
Nem minden ház egyforma, de vannak tólig, ha az időt nézem, de nem mondanám, hogy a házok gyorsan készülnek. Még a legjobb esetben is, ha úgy tervezünk, hogy végig tudjuk vinni a folyamatot, és utána rögtön valaki elkezd ezt építeni, és föl is épül, akkor is több évről beszélünk, tehát egy 3-4 éves intervallum van általában, még egy gyors esetben. De nekem nagyon sok esetben vannak 10, akár 15 éves történetek is, és vannak még mindig nálam lezáratlan történetek. Szóval az élet kicsit olyan, mint a macska az ember életében, tehát egy macska egy 14-15 évet él úgy alapvetően, tehát néhány macska lehet az embernek az életében, ha szerencse van, és egy kicsit ilyen egy épület.
Ha az ön épület ideájáról beszélünk, nem a könnyű szerkezetes építési módra gondol elsősorban?
Hát könnyű szerkezetek is vannak. Vannak helyek a világon, ahol csak úgy építjük, hogy könnyű szerkezetnek nevezünk, és nem az a könnyű szerkezet, amire gondolunk, ami megjelent itt Magyarországon. Tehát tulajdonképpen a hogyan, az mindig valahogy a kigondolásnak a része. Az építés viszont nagyon jó, ha együtt van azokkal, akiknek készül. És az szerencsés esetben egyben van. De nem minden esetben van ez egybe, nyilvánvalóan minden más, minden épület típus más. Az biztos, hogy nem rég Veszprémben elkészült egy Acticity nevű épületkomplexum, ami a régi gyerekkórház, egykori árvaház és a mellette lévő egykori kórházi mosodából, annak az együtteséből készült el, és az is egy nagyon érdekes történet, mert annak idején a veszprémi püspök adta a területet a magyar államnak, hogy az árvaházat építsen, és amikor ez a projekt, ami a kulturális főváros keretén belül készült el, ahhoz, hogy ez megépüljön, az állam visszaadományozta a városnak a területet, a külső püspökkertben lévő területet, és így tudott az a projekt megvalósulni, ami elsősorban a közösségi mozgást, a gyerekeknek a tánc, meg a néptánc, meg nagyon sokféle van benne a rendezvény is, meg stb., de szolgálja tovább a várost is. Ezekben a történetekben, amikor oda kell menni, meg kell nézni ezt a 25 éve üres, romokba lévő házat, és kigondolni, hogy ez hogyan tud majd beteljesíteni egy szolgálatot, akkor ez egy jó dolog látni, hogy utána még valóságban is működik, meg számomra ezek a kerek történetek, ez a püspöki oda-vissza szolgálás, az egyben egy nagyon, nagyon jó dolog.
Említette a lányát, nem tudom hány gyereke van. Ők is építészek, vagy van közülük olyan, aki építész lett?
3 gyerekem van, 2 lányom, a 2 legnagyobb mind a 2 lány, és abban a legnagyobb építész lett. Ebben az említett veszprémi projektben életemnek eddig nagy élménye, hogy együtt tudtam vele dolgozni, és nagyon sok érdemmel hozzájárult annak a feladat sikerességéhez. Az ő testvére textilművész, és Skóciában, ahonnan számozik a nevünk, ott most már doktori hallgató az egyik egyetemen, és ezzel a fönntartható közösségek, meg a textil, ipar, meg ezekkel a kérdések, amik tulajdonképpen az arts and crafts, tehát az annak a mozgalomnak a mai átírása, ő ezzel nagyon tehetséges, és ő ott van. Fiam viszont most fejezi be az iskolát, és viszont a magyar kriket válogatottban is játszott. Tehát az a játék, ami hozzávezetett, hogy találkozhassam annak idején a kecskemétiekkel, fiam azt játsza Magyarországon.
És a gyerekeinek át tudta adni az ausztrál énjét?
Nagyon sok energiát fordítottunk erre, kevesebb szót esett feleségemről. Bizonyos értelemben kiegészítjük más abban a tekintetben is, hogy a magyar kultúrával elsődlegesen foglalkozom. Ő viszont, amikor kint volt, mondtam, hogy az osztrál irodalomról, kultúráról tanult, de aztán már több mint 20 éve az ERT-n ezt tanítja. Aztán lassan 200 szakdolgozója volt már itt az idők során, és jelen pillanatban Ausztrália tiszteletbeli konzulja Magyarországon. Tehát mi életünkben ez a kettőség, amiről egy kicsit beszéltem, az jelen van.
És a gyerekek, ők hogy gondolkoznak?
Én azt gondolom, hogy a helyük az Európában van. Legnagyobb lányom most indul haza Ausztráliából. Én nem kérdeztem tőle, de mostanában, de én nem érzem, hogy ő szándékozik hosszabb időig a jövőbe Ausztráliába tartózkodni. Egy része az életünknek, de nagyon izgalmas szakmánk van, és rettenetesen izgalmas hely Európa az, hogy ezt műveljük, és azok ők mégis itt nőttek fel. A fiam, ő tulajdonképpen 7 éves korától beszél angolul, tehát ő az első 7 évét nem is tudott a nagyszülőkkel beszélni. Nyilvánvalóan a legnagyobb lányom elég hamar tulajdonképpen két nyelvű volt, de én mindig igyekeztem inkább próbálni kiküszöbölni azt a hátrányt, hogy tanult nyelv nálam a magyar, és nem anyanyelv. Mindig igyekeztem, és inkább arra fókuszáltam, tehát én talán ebbe az értelemben kicsit hanyagoltam az osztál és az angol részéről, de nagyon sűrűn utaztunk, sok időt töltöttünk ott, és így az én gyerekeim nagyon jóban vannak az unokatestvérekkel, sokat találkoztak velük, jól ismerik őket, jó a kapcsolatuk az osztály nagyszülőkkel, akik nagyon sokat jöttek Magyarországra, bár nem tudnak magyarul, nagyon-nagyon sokszor jöttek, tehát tulajdonképpen család szempontból nincs hátrány, és mindegyik előtt nyitott az a lehetőség, hogy érezzék jól magadat, ahol akarják, de én úgy érzékelem, hogy annak a súlypontja az inkább a virágnak ezen oldalán volna.
Itt ülünk a dékáni szobában, ahol mindenféle bútor van, és akkor egy utolsó záró kérdés. Itt a bútorok között, részben antik bútorok között, meg Kós Károly tervezte székek között, vagy mellett itt egy bicikli. A bicikli hogy jön? Ráadásul egy versenybicikli versenykormánnyal, a váltó ott van alul a vázon, nem is a kormányon. Biciklizik? Biciklivel jár be? Nem.
Hát itt a bicikli nálam inkább mindig a sport volt, tehát közlekedik is néha biciklivel, de még mindig versenyzek. Pályán megyek, tehát hétfőn, szerdán este megyek itt Kőbányán a fedett fapályán, edzek egy-egy órát. Ez az bicikli, amit látható, az az első 82-ben saját nyári munkámból megvásárolt váz.
Favorit? Nem favorit?
Ausztráliában összerakott kézi váz, és egy rendes versenybicikli, amivel versenyeztem is Ausztráliába.
Hát akkor további jó versenyzést kívánok. Meg persze nem tudom most, mind dolgozik, milyen épületet tervez, vagy egyáltalán elmondható?
A mi szakmánk az egy széles körű dolog, tehát egyik feladata az oktatás, ugye egy kicsit szakma szolgálata. 12 óta vagyok az Iblin, és jövő a 7. éve, hogy dékán vagyok, tehát ez sok mindent kivesz. 23-ban befejeződött ez a veszprémi projekt, ami egy nagy feladat. Most kisebb feladatokkal foglalkozom, kicsit pályázunk, stb. Az állatkerttel még mindig dolgozunk. Ott is nagyon sok a kicsi feladat, mert ezek a házak állandóan kell valamit csinálni rajta, tehát azt nem kell ott lebontani, meg újakat csinálni, hanem azzal a adatsággal kell gazdálkodni, tehát ezzel sok időnk elmegy, és vannak hűséges évek óta velem tartó megrendelők, akik időről mindig csinálnak valami újat, és nekik is folyamatosan rajzoljunk ezt-azt, műveljünk a szakmát, de nincsen most jelen pillanatban ilyen típusú dolog. Az elején volt a kérdés, hogy a három legkedvenc épületem, hát abban az egyik az biztos, hogy a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, és május közepén 15-én ott fog nyílni egy újabb Kós Károly kiállítás, kicsit hasonló, mint ami tavaly a műcsarnokban volt, abból az anyagból, tehát nyilvánvalóan ezen dolgozunk erőteljesen.
Kedves hallgatóink, a Kvaderka műsorának vendége Gál Anthony, ausztrál-magyar építész volt. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Sályi András.